Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai parlamenti választással lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot, időt nyert Európa, jelentette ki a miniszterelnök ma a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor kiemelte, Európában demokráciák vannak, amelyekben nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberek véleményét. Ha a kormányok azt látják, hogy a háború párti álláspontjuk következményeként megbuknak, akkor kapnak egy extra motivációt, hogy a békéről kezdjenek gondolkodni. A választás napján megbukott a francia és a belga kormány, a német kancellár pártja a saját országában a harmadik lett a választáson, ami Németországban példátlan, mondta. Az európai emberek akarata világos jelzés az európai vezetők számára, hogyha nem állnak a béke oldalára, meg fognak bukni, értékelt Orbán Viktor. Az Európai Parlament második legnagyobb frakcióját alakíthatná meg a jobboldal, amennyiben a választáson győztes francia és olasz jobboldal vezetői megegyeznek, és a Fidesz is csatlakozik, mondta a miniszterelnök ma reggel. Orbán Viktor jelezte, két hölgynek kellene megegyeznie, Marine Le Pennek, aki utcahosszan nyerte meg a francia EP választást, és az olasz jobboldal vezetőjének Giorgia Meloninak. Úgy vélte, ha ők ketten meg tudnak állapodni, és a Fidesz csatlakozik hozzájuk, akkor létrehozhatnák az Európai Parlament második legnagyobb frakcióját. Sőt, folytatta, még az Európai Néppártból is tudnának áthozni pártokat, így könnyen lehet, hogy fél éven belül a jobboldalé lenne Európában a legnagyobb parlamenti frakció. Erről szoktunk álmodozni, aztán felébredünk, és kiderül, hogy a két hölgy nem tud megegyezni, jegyezte meg Orbán Viktor. Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet, jelentette ki a miniszterelnök a rádióműsorban, vérlázítónak nevezve azt a brüsszeli döntést, hogy az Európai Unió bírósága 80 milliárd forintra bünteti Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértéséért. Orbán Viktor kiemelte, a brüsszeli buborék tele van Soros György embereivel, ez igaz az Európai Parlamentre, az Európai Bizottságra és az igazságszolgáltatásra is. A 60-i állomáson már korlátozások nélkül közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Informa Facebook oldalán ma reggel. A miskolci fővonalon a felső vezeték meghibásodása miatt késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra és járatkimaradásokra még lehet számítani. A vasúttársaság korábban azt közölte, hogy tegnap este a 60-i állomáson megsérült a felső vezeték, ezért csak jelentős korlátozással lehetséges az állomáson a közlekedés. Emiatt a 60-ból a keleti pályaudvarra közlekedő S80-as vonatok utasainak másik szerelvénybe kellett átszállniuk a szódállomáson. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan a délelőtti órákban állhat helyre a miskolci fővonalon, tették hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 6519-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6303-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 37 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodását. Helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért áll a közleményben. Karácsony Gergely elnézést kért kiszivárgott mondataiért, miszerint lapáttal fogja agyonverni vetélytársát, az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester jelöltjét a kampányban, közölte Vitézi Dávid tegnap Facebook bejegyzésében. Ma este a Partizánban Gulyás Mártonnak tett ígéretét betartva az adást követően visszahívott Karácsony Gergely főpolgármester így végre sor került a választás estéjén általam kezdeményezett telefonbeszélgetésre, írta a bejegyzésben Vitézi Dávid, aki Karácsony Gergely bocsánatkérését elfogadta. Nagyon bízom benne, hogy akármi is lesz a jogorvoslatok és az újraszámlálás végeredménye, a normális emberi hangnemet helyre tudjuk állítani. Minden erőmmel ezen leszek, hisz ez Budapest érdeke is, és ebben az irányban tett fontos lépésnek tekintem ezt a mai beszélgetést, tette hozzá. Végül a hazai időjárásról. Ma sok napsütés várható, délután növekedhet meg nyugodt felől a fátyolfelhőzet, csapadékra kicsi az esély. Keleten még az északi északnyugati, az Alpok alján a délnyugatira forduló szél lehet időnként élénk. A délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap kevés felől sok napsütés várható, 24 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban megismételjük a május 3-ai adásunkat, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket.
Gyakorlatilag egy eléggé kutyafuttában áttolt szabályozási folyamatban az atomenergiát gyakorlatilag beemelték az egyébként. Én fizikusként a megújuló energiát azt nagyon-nagyon rossz elnevezésnek tartom, én maradnék inkább az időjárás függő energiatermelés. Mert időjárás függő, tehát folyamatosan imádkoznunk kell, legyen kellemes 25 fok, erre nem tudjuk alapozni az energiatermelésünket. És amiatt meg, hogy az olcsó orosz gáznak a forrása el lett vágva nagyobb részt, emiatt kutyafuttában beemeltük a kibocsátással nem járó, tehát a zéro kibocsátású energiáknak szokták, hát ugye ez most mennyire zéro, mennyire nem zéro, de a alacsony kibocsátású energia termelés, ez talán ez a legkorrektebb megfogalmazása, tehát az alacsony kibocsátású energia termelésre áthangolták az EU-nak a szabályozását, és ebbe belett emelve az atomenergia is, és ebben gyakorlatilag két nagyon erős gazdasági blokk feszül egymásnak az Európai Unión belül, vannak az atomenergiát támogató országok, ezek közül a legfontosabb ugye Franciaország, de fölzárkózik melléjük Lengyelország, Svédország, mi is ott dübörgünk, a csehek, valamint a szlovákok, és gyakorlatilag e közé van beékelődve földrajzi szempontból a teljes egészében atomenergia ellenes elutasító közeg, a Dánia, Németország, Ausztria tengely. Olaszország nagyon érdekes, mert ők ugyan az alkotmányukban elvileg tiltva van az atomenergiának a felhasználása, aminek igazából az azokkal, mert a 80-as években a maffia elkezdte az atomhulladékot a tengerbe telepíteni, megfelelő anyagi motivációk mellett. Aztán, amikor eltiltották őket az Olaszország melletti tengerbe dobálástól, akkor elvitték Szomáliába. Emiatt aztán az olaszok azok gyakorlatilag beleírták az alkotmányukba, már pedig itt nem lesz atomerőmű. Na most ezt a szabályozást, ezt Meloni eléggé úgy tűnik, hogy át fogja variálni. Tehát, és megfigyelőként ők nem az időjárás függő energiához ragaszkodó blokkban, hanem az atomenergiát hasznosítani kívánó blokkban foglaltak helyet. Tehát ez a két blokk most nagyon erősen surlódik úgymond egymással. Hogy ki fog nyerni, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy igen nagy atomenergia beruházásokat írtak alá a svédek is. A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt két év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán, már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek. Átadtak Finnországban is egy akkora erőművet, ami gyakorlatilag teljes harmadát biztosítja az energiaellátásnak, illetve a lengyelek az egész unió legambiciózusabb atomenergia építési programjába kezdtek bele, amelynek keretében versenyeztetni fogják egymással az amerikai, illetve a koreai beszállítókat. A koreaiak egyébként nagyon-nagyon-nagyon nyomulnak most ezen a terepen, nekik az Egyesült Arab Emirátusokban tudtak átadni egy 4 reaktoros blokkot, amely időben elkészült, és a költségvetési előirányzat alatti bekerülésbe volt. Ezzel a referenciával azért elég erős pályázat adható be. Na most kérdés az, hogy ez az Európai Uniós szabályozási környezetben ez mennyire lesz megvalósítható, de hát ez már más kérdés. Tehát itt most egy nagyon erő, ehhez képest ugye a németek továbbra is erőltetik a leginkább a szélerőműves beruházásokat, mert azért valljuk be, itt a 40. szélességi fok fölött napelemben gondolkodni, az pillanatnyilag a napelemek leghasznosabb felhasználási módja az az volna, hogyha fognánk és leszednénk az összeset, és szépen leküldenénk Afrikába, illetve Dél-Amerikába, abba a ráktérítő és a baktérítő közötti területre, ahol az éves ingadozása a napelemnek a termelésének nem 60-80%, mint itt nálunk a mérsékeltőben, hanem ott ilyen 10-12%, tehát egy sokkal egyenletesebb, tehát ott már csak a éjszaka-nappal kiegyenlítésében kellene gondolkozni, ami ugye egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog, mert sokkal rövidebb távú energiatárolást igényel. Tehát igazából jó a napelem. Akkor, hogyha megfelelő helyre telepíted, illetve akkor, hogyha nem a hálózatot szeretnéd, hanem mondjuk szigetszerűen szeretnél ellátni kieső közösségeket. Arra tökéletes a napelem. Tehát Afrikában nagyon sűrűn lehet látni ilyen egyéni vállalkozókat, aki jön egy triciklivel, amin napelem van, és jöhetnek az emberek tölteni a mobiltelefonjukat a piacra. Ameddig ő bevásárol, addig a napelemes töltő megtölti a mobiltelefonját, mert a mobiltelefon az működik. Az adóhálózat is gyakorlatilag napelemmel működik. Tehát ezek kivitelezhetőek, csak azon a körön, tehát ráktérítő, baktérítő között.
Meg tiszta földrajz, úgyhogy lokáció, az nagyon fontos. Egyébként én azt is kiemelném, hogy mivel a harmadik világbeli országoknak az energiatermelése sokkal károsabb a környezetre, mint az európai, tehát sokkal nagyobb a szén-dioxid intenzitása, hogyha 1 millió eurót elköltünk egy Indiában arra, hogy egy erőművet lecseréljünk, azzal sokkal nagyobb szén-dioxidot spórolunk meg, mint hogyha ezt Európában költjük el. Tehát hogyha tényleg globálisan gondolkozunk, akkor lehet, hogy jobban megérni, hogy az Európai Unió ezeket a napelemeket megvenné, és odaadná szegény országoknak, és szociális szempontból is igazságosabb lenne, másrészt pedig sokkal nagyobb hatása lenne globálisan. Harmadrészt én azt azért fontosan kiemelném, hogy ugye azért az országoknak igen eltérő adottságaik vannak, tehát ugye tudjuk, hogy a magyar tenger a Balaton, de hát azért az mégse ugyanolyan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy két dolog az a nagyon, hát hogy mondjam, tehát ez van két ilyen tévhit. Tehát egyrészt az, hogy létezik olyan, hogy karbonsemleges energiatermelés, ezt földadósként is tudom mondani, hogy nincs. Tehát bármit építesz, annak pusztán a megépítése, az szén-dioxid lábnyomot hagyni fog. Tehát a napelemhez is kell legyártani a szilíciumot, az alumíniumot, amire főtered. De az napelemekkel Európában a másik legnagyobb probléma, ezért a nagyobb helyen például nem Európában, mert nálunk hova teszik a napelemeket nagy részén? Ki a szántóföldekre. Mi csak nem is barna mezőre kerülnek felhagyott telephelyekre, hanem ki a legjobb minőségű szántóföldekre a városok mellett. Viszont amikor tönkre megy, akkor a szélerőművet, meg a napelemet, meg így elburítják, azt betemetik egy réteg föl, de elég rosszul hasznosuló műtrágya, valljuk be. Tehát az egyiket annak az újrahasznosítás az egyetlen is megoldó. Ugye szóba került az atomhulladék, ez csak azért szeretném kiemelni, mert ugye ez elég érintett megint csak a földrajz geológia, ugye, hogy ezeket ilyen geológiai tárolóba akarják eljezni, és ugye egyfolytában az interneten ijesztegetik az embereket. De hát a geológusok ezt nem tudják megállapítani, hogy ott most lesz a földrengés, vagy nem. De a geológusok azok nem csak visszafeled meg tudják mondani, hogy 65 millió évvel ezelőtt mi volt, hanem azért eléggé előre is tudnak látni. Tehát a geológusaink jók. A magyar geológusok egyébként világszinten is nagyon jók. Ezért van az egyébként, hogy például magyarországi tároló is teljesen biztonságos, és például megnézzük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a honlapját, pont a magyarországi atomhulladék tároló van benne foton, már az ilyen pöpec meg van építve. És az azt is hozzá kell tenni, az atomhulladék az egyébként iszonyatosan kevés, ahhoz képest, amit az emberek hisznek. Tehát ez is egy ilyen internet, ugye ez is jól megdolgozták a médiát, meg a döntéshozókat, meg a közvéleményt 40 év alatt ezek a emlegetett zöld politikusok. Hogy ugye az van, hogy ha fölcsapod az internetet, rágooglizol, az lesz, hogy fú, hát mint már bokáig járunk a radioaktív mocsokba, és gyakorlatilag most már jön az apokalipszis. Ez csak az észik az emberek, mert ezek a média egy része, és meg ezek az emberek szándékosan összekeverik az atomhulladék és a kiégett hűtőelem kategóriáját. A kettő az nagyon nem ugyanaz. Atomhulladékból rengeteg van, de az micsoda? Az atomhulladéknak a döntő többsége az a kis aktivitású hulladék, azt tudod mi? A gumikesztyű, amit használtak Pakson. A gumikesztyű, amit a röntgengép mellett használtak. Mert egyébként az a nukleáris hulladéknak egyébként az egyharmada az a gyógyászatból jön, nem az erőművekből. Meg a mit, amilyen ruha, amivel bementek a paksi atomerőbe szerelgetni, az kötelező atomhulladéként eltárolni, mert hátra rácsöppent egy radioaktivit. Mit tudom én, ha ott szerelnek valamit, és le kell kaparni a festéket egy kis hegesztésére, akkor az a festék is atomhulladék lesz. Ebből rengeteg van a világon, de ez olyan, hogy berakod egy acélhordóba, lerakod, még nem is kell elbújtatni sehova, hanem azt lerakod egy tárolóba, az kész. Az, hogy mondjam, ez ebből a előre becslések szerint 2125-re, tehát 100 év múlva lesz 5 millió köbméter. Na most csak hozzávetőleg mondom, hogy a jelenlegi iparunk évente bocsájt ki 4 millió tonna veszélyes hulladékot. Ehhez képest az atomipar, amilyen soknak tűnik, ez gyakorlatilag a Manchester Unitednek a stadionjába beférne. A nagy radioaktivitási hulladék, tulajdonképpen ezek azok a hulladékok, amiben olyan molekulák vannak, meg a bomlás során képződött elemek, amik problémások. Nagy felezés idejűek, egészségre rendkívül károsak, ebben meg összesen van 29 ezer köbméternyi. Ez azt jelenti, hogy egy összekupacolnál kell férni Szegeden a Széchenyi téren. Ebben azért van, tehát hogy mondjam, tehát itt nem is feltétlenül az a sugárzás a probléma, hanem az, hogy ugye ezeknek az elemeknek egy jelentős része nehéz fém, és ugyanúgy mérgező, mint a higany. Ezeket jó be kell csomagolni, ezt egyébként pont magyar kutató találták ki azt a módszert, ami most jelenleg a legelterjedtebb, gyakorlatilag egy ilyen üvegbetonszerű anyagba belecsomagolják meg acélba, ezt beleteszik egy geológiai tárolóba, amit bentonittal feltöltenek, hogy a víz ne tudjon bemenni, ugye bentonit az vízálló, és gyakorlatilag az egyetlen finnországi jelenleg már működő, meg van az USA-ban még egy működő ilyen tároló, abban a világ összes ilyen civil eredetű nukleáris hulladéka, ez a nagy radioaktivitás hulladéka, csont nélkül beférne. Duplálja meg a háromszorosa is egyébként. Tehát ők azt eleve úgy tervezték, hogy 2100-ig pakolják, majd akkor lezárják, hogy az, amit mondtam, az mind beleférjen. Magyarországon összesen nagyjából 8000 köbméternyi hulladékot tárolunk, ebből mindössze 100 köbméternyi ez a veszélyes rész. Hát a problémát az okozza, hogy most az orosz-ukrán háború abban a szempontból is új helyzetet teremtett, hogy ugye az a régi bevált rendszer, elküldtük az oroszokhoz reprocesszálásra fűtőelemeket és viszont ez már nem feltétlen működik. Nekünk ugye van élő szerződésünk még az oroszokkal, ugye például a csehek, lengyelek azok megközölték, hogy ők ezzel biztos nem fognak élni a jövőben. Erre egyébként az nagyon egyszerű volt a megoldás, a franciák meg a japánok bejelentették, hogy észlelték a piaci részt, és már épül egyébként Franciaországban a feldolgozó, mert azt tudni kell, hogy a kiégett fűtőelem az nem atomhulladék. Ezt mindig leírják, ez az interneten főcsapott, mindenhol ott szerepel az ilyen populáris médiában, ez nem igaz. A nukleáris fűtőelemeket újra lehet hasznosítani gyakorlatilag, már kicsivel több, kevesebb, mint 2000-lék az a része egy fűtőelem pálcának, amit nem lehet újra hasznosítani. A többi részét újra lehet hasznosítani, ezt szét kell szedni, ki kell válogatni, ez egyébként egy problémás és bonyolult folyamat és drága, tehát azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy ez megoldott, tehát itt azért még vannak technológiai buntatók a kémiai szétválasztásban, ugye pont ezért van egy kis csúszás ebbe a francia rendszerbe, de mert ugye ebben vannak illékony anyagok, amiknek a kijutásával kell kezelni, tehát ugye ez problémás. De alapvetően nem azért nem történt ezeknek a fűtőelempálcáknak az újrahasznosítása az elmúlt években, mert ez technológiailag nem megoldott. Gyakorlatilag ez a Bridell reaktorokba kell feldolgozni, ez gyakorlatilag ez a 60-as évek óta létező technológia. Hanem egyszer azért, mert a 90-es években, a hidegháború után a leszerelt katonai reaktorokból, meg a katonai hasadóanyag készletekből, gyakorlatilag annyira olcsóan jutottál hozzá a hasadóanyaghoz, hogy nem érte meg a reprocesszálás. Most, hogy ez már elkezd fogyni, ez a katonai anyag, most éri meg. Ez egyébként a valóságban, ez egy minden blabla ellenére egyébként, ez egy tökéletesen megoldott rendszer, és egyébként ezt csak a politikusok akarnák elásni, mert ők úgy vannak mindennel, hogy elássuk, és akkor nem látszik. A tudósoknak ezt kell nincs ezt elásni, mert ők pontosan tudják, hogy ezt egy kicsi újrahasznosítás után lehet visszatenni az erőművekbe. Sőt, még jobban is jársz, mert ugye egy kicsit, ha feldúsítod benne a hasadóanyagot, akkor tovább benne lehet hagyni egy reaktorba. Ugye Pakson is azért van az, hogy most már nem minden évbe kell cserélni, csak másfél évente a fűtőelemeket, mert jobban feldúsított pálcákat használunk. És még egy utolsó gondolat, ugye a gáz kapcsán, hogy ugye azért azt se felejtsük el, hogy azért amikor az atomerőveket lezárták a németek 2011-ben Fukushima után, gyakorlatilag egy fél éveset abban bejelentették, hogy akkor most az atom kaput, meg kell nézni, hogy az akkori német politikusok hány százaléka dolgozik most jelenleg valamilyen gázipari cégnek a vezető beosztásában, például olyanokban, mint a Gazprom, ez házi feladat, nézze meg, hogy az akkori Merkel kormány hány százaléka kötött ki gázzal foglalkozó cég, mert pontosan tudták, hogy valójában az atomerőveket gázra fogják lecserélni, nem pedig megújulókra.
A magfúzió az mindig is a hatalmas ígéret, és hát az emberek mindig nagyon nagy várakozással tekintenek rá, ennek nem kis mértékben a különböző populáris, tudományos, fantasztikus irodalomnak a megágyazó szerepe is közrejátszik ebben. Vannak előrelépések a fúzióval kapcsolatban, tehát egyre új, ugye a fúzió gyakorlatilag két különböző változatban megoldható. Egyrészt az úgynevezett tokamak rendszer, amikor valamilyen mágneses erőtérben tartjuk a plazmát, és ott ütköztetjük, ott fúzionáltatjuk gyakorlatilag a könnyű atommagokat, illetve van az úgynevezett tehetetlenségi, bezártsági fúzió, az inertial confinement fusion, amikor gyakorlatilag egymásnak ütköztetünk, illetve valamilyen külső hatással, akár vannak olyan jellegű tervek is, hogy egyszerű fizikai ütköztetéssel képesek leszünk olyan mértékű közelségbe hozni ezeket a könnyű atomokat, hogy fúzionáljanak, vagy pedig ami valóban működik, az pedig az, hogy lézerrel nyomjuk össze gyakorlatilag ezt a céltárgyat olyan mértékben, hogy elérjük azt a több százmillió fokot. Ugye itt folyamatosan dobálóznak ilyen több százmillió fokoknak az elérésével, tehát most, hogyha én fogom és fölnyitom a kis newsreelt, a hírfolyamomat, akkor ott legalább három vagy négy olyan hírt fogok találni, hogy új rekordot értek el valamilyen hőmérséklet tekintetében, akár brit, akár japán, akár koreai, illetve kínai kísérleti egységekben. Ezek nagyon-nagyon-nagyon hasznosak, én nagyon-nagyon szeretem ezeket az eredményeket olvasgatni, mert fizikusként nagyon-nagyon érdeklődöm ezek irányába, hogy ebből mikor lesz energia. Nem merném megtippelni, az abban teljes egészében biztos vagyok, hogy 2050 előtt biztosan nem fogunk önfenntartó fúziót tudni létrehozni, és 2070 előtt biztosan nem fogunk tudni semmilyen módon a hálózatra termelő fúziós erőművet létrehozni. Azt még valószínűleg talán megérem ezt az időtartamot, úgyhogy még lehet kinevetni, de én tartanám. Tehát erre az időtartamra mernék nagyobb összegben is fogadást kötni arra, hogy nem fog megvalósulni fúzió és energiatermelés.
Ugye azért azt tudik, hogy ezek a fúziós erőmek, amik jelenleg dolgoznak, ezek nem hidrogént égetnek, hanem tríciumot, lítiumot, stb. Típustól függő, amit használnak a üzemanyagba. Ebből azért nincs olyan brutálisan sok a bolygón. Tehát ha beindítanánk most jelenleg a mostani trícium készletünkkel egy olyan fúziós erőművet, ami úgy termeli az áramot, mint Paks, akkor az nagyjából egy év alatt a teljes trícium készletünk nyakára hágna, és akkor le kéne állítani, és soha többé fúzió. Tehát a 2050 az a leghamarabb időpont, amikor elméletileg prototípus szinten fogunk tudni csinálni olyan erőművet, ami önfenntartó lesz tríciumból, és ahhoz képest még fene tudja mennyi idő, amikor ezt hidrogénből meg tudjuk csinálni. Másrészt azért hozzá kell tenni, hogy ha már a hidrogén szóba került, hogy a hidrogéngazdaságról csak egy gondolat, ugye azt nem szokták hozzátenni, hogy jelenleg a hidrogéngazdaságban úgy készül, hogy metánból, tehát földgázból a széndioxidot direkt elengedjük, tehát jelenleg egy hidrogénüzemű busz az pont ugyanolyan környezetszennyező, mint a dízel busz, csak a hidrogéngyártó üzembe engedik ki a széndioxidot. De a elektromos autó is tulajdonképpen arról szól, hogy a kipufogás az nem a autón történik meg, hanem mikor éjszaka töltöm a 100 halombattai hőerőműről, akkor annak a kéményén, meg azon a buldózeren, ami a lítiumot bányász Afrikába. De én arra akartam kitérni, hogy ugye a hidrogénnél is az a probléma, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelenleg elképzelés arra, hogy a hidrogént majd normálisan nagyipari szinten tudjuk termelni, nem széndioxid intenzíven, ahhoz is reaktorok kellenek, mert reaktorral akarják azt a 800-900 fokos hőt, ami kéményileg szükséges folyamathoz. Plusz azért egy dolgot hozzátennék, azért az elektromos átállásnak vannak fizikai buktatói. Ahogy említetted, hogy megújuló energia nincsen, mert gyakorlatilag a napelem az nem megújul, tehát az nem nő ki a földből, az elhasználódik. A napsugárzás az megújul. De ugyanígy egy fontos tévhitet kell elosztani, hogy például az akkumulátor soha nem fogja kiváltani az olajat az iparban. A hidrogén se. És egy egyszerű példát akarnék csak mondani. Egy jelenleg egy teherhajó, ami 100 000 tonna árut elhoz Kínából Európába, hogy amit te is rendelsz a interneten, a honlapokon a kütyüket, az 20 000 tonna olajat éget el oda-vissza. 20 000 tonna olajnak a kipótlásához, hát ki lehet számolni, hogy 100 000 tonnás mennyiségű akkumulátor kéne, lítium-ion akkumulátor, vagy ennek a nagyjából a fele kéne hidrogén üzemanyag cellából. Tehát azért az meg nem díl, hogy egy 100 000 tonna áruhoz gyakorlatilag 500 000 tonna hidrogénos cellát működtes. Tehát ez nem fog, tehát ez ilyen jól hangzik, nagyon jól néz ki az internet világában, a valóságban ez soha nem fog
menni. Bárcsak lenne olyan technológiánk, amivel a hajók újra üzemanyagellátás nélkül képesek lennének folyamatosan a tengeren hajózni éveken keresztül, mint például az atomtenger alatt járók, vagy az atom meghajtású repülőgép hordozók. Tehát gyakorlatilag a technológia az abszolút és tökéletesen adott arra, hogy nulla kibocsátással legyünk képesek. Tehát ha valamivel kapcsolatban, akkor a tengeren való atomerőmű üzemeltetéssel kapcsolatban van a legtöbb reaktorüzemóránk tapasztalata.
És egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy tévhitek ellentétben egyébként nagyon megbízhatóak ezek a kis reaktorok, olyannyira egyébként az Egyesült Államok haditengerészetének soha egyetlen balesete nem történt reaktorra.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban. Megismételtük a május 3-ai összeállításunkat, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdékarével foglalkoztunk. A témáról Német József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Ellepték a kékvércsék a Magyar Zeneházát. Alakulásának 20. évfordulójára ugyanis egyedülálló térhatású filmet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kékvércse Védelmi Munkacsoportja, amelyet a Zeneháza hangdómjában tekinthettek meg az érdeklődők a múlt héten. Az MMT-je Angolában a világ legnagyobb ragadozó madár éjszakázó helyén forgatott, a National Geographic megbízásából, ahol a kékvércsék világállománya gyülekezik az Európa felé tartó vándorút megkezdése előtt. Hazánkban legfeljebb néhány ezer példány számlál egy-egy őszi gyülekező, de a közelmúltban magyar kutatók egy eldugott angolai kisváros mellett elképesztő felfedezést tettek. Dr. Fehérvári Péterrel, az Állatorvosi Egyetem tudományos munkatársával Tikovics Ernő beszélget.
Legalább 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy halljak először a kékvércsékről, és gondolom, hogy sokan vannak rajtam kívül még így, ugyanis régebben nem volt éppen a figyelem középpontjában sem a madár, sem a védelme. Mikor vált, vagy mitől vált szükségessé, hogy védjük a kékvércsét?
Ez egy jó kérdés. Valaha egyébként így még az 50-es években a figyelem középpontjában volt már egyszer a kékvércse. Készült róla egy film is, egy nagyon neves kutató, a Természettudományi Múzeumban dolgozó kutató foglalkozott vele több tudományos cikken keresztül is, egy országos felmérést is csináltak, és aztán valahogy a 60-as, 70-es, 80-as években elsikkadt a figyelem a kékvércséről, és a következő nagyobb ilyen információgyűjtés, amikor a 90-es években volt, és akkor kiderült, hogy hát az 50-es évekhez képest töredéke van ma Magyarország területén, töredéke a költőpároknak a száma, és aztán valamikor a 2000-es évek elején kezdtünk el ez a csapat, akivel együtt dolgozom most, foglalkozni a vércsékkel, először lokális szinten, aztán országos szinten és utána nemzetközi szinten. És valahogy nagyon gyorsan kinőtte magát ez a történet.
Ami különösen is érdekes volt itt a kis bevezetőben, mielőtt a filmet levetítették volna, az az, hogy a kékvércsét korábban, amikor elkezdődött a védelme, a ragadozó madarakhoz sorolták, és kiderült időközben róla, hogy közelebb áll a papagájokhoz, mint a vércsékhez.
Genetikailag igen. Ettől még azért nem papagájok, és egy önálló rendszertani egységet képeznek, és ragadozó madaraknak tekinthetjük funkcionalitásukban, de valóban nem közelebbi rokonai a sasoknak, vagy a héjáknak, mint a papagájoknak.
Meg volt a probléma, nem tudtatok még sokat a madárról, hogy kezdődött el maga a kutatás is ezáltal a védelem?
Hát az első lépés az az volt, hogy csináltunk egy országos felmérést, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán hányan vannak, és hogy milyen stádiumban vannak jelenleg. Ez volt 2005-6-ban, és aztán ez alapján, a felmérés alapján megpróbáltuk először a hazai költőterületek minőségét javítani, ez az élőhelyeknek a fejlesztése, költőhelyek, ez volt talán a legfontosabb probléma, hogy nem nagyon volt ezeknek a madaraknak hol költeni, ugyanis ők nem építenek fészket. Egy árva gajat nem rak keresztbe ahhoz, hogy neki saját fészke legyen, más fajokra van utalva, és az a faj, amire utalva volt, az gyakorlatilag összeomlott az elmúlt 70-80 éve Magyarországon, ez a vetési varjú. Ennek elsősorban az az oka, hogy aktívan írtottuk, mert mezőgazdasági kártevő vagy kártevőnek gondolt. És hát mivel eltűntek a vetési vajak, eltűntek a fészkek, eltűntek a vércsék is. És ezt orvosolandó egy nagy skálájú költőláda programba kezdtünk, és ez tulajdonképpen majdhogy nem, sőt, inkább úgy mondom, hogy kicsit több, mint megduplázta a mélyponti 2006-os költőállományt.
Tehát akkor ez volt az a faktor, és nem az élelmiszerhiány mondjuk?
Ez egy komplex történet. A varjak nem csak azért tűntek el, mert írtottuk őket, ami maradt vetési varjú az át is helyeződött, és a városi környezetekben volt, ahol a vércsék nem mentek utána. Sőt, maguk az élőhelyek is nyilván változtak ez alatt az idő alatt. Jóval kevesebb legeltetett állat volt, ami is a legeltetést időközben több vizsgálatban ki tudtuk mutatni, hogy egy fontos eleme a vércséknek. Egy bizonyos periódusban a legeltetett gyepeken való vadászat az egyik fontos túlélési forrás. Szóval ez egy komplex probléma, de a legszűkebb az biztos, hogy a költőhelynek a hiánya volt.
És akkor kezdett feljönni az állomány, hogyan jutott eszetekbe az, hogy kövessük a kék vércsék útvonalát. Egyik kedvenc olvasmányom a Vándor madarak Afrikába című könyv, amilyen 100 évvel ezelőtt íródhatott, és a szerző követi a darvakat Norvégiától, Svédországtól le Egyiptomig. Hát nem hittem volna, hogy 100 éve utána még akad ilyenfajta munka.
Ó, bőven. Amikor elkezdtünk a vércsékkel dolgozni, annyit tudtunk, hogy valahol a Afrikába megy el mindegyik. Nem az van, hogy néhányan el, vannak olyan fajok, ahol a társaságnak csak egy része vonul el, vagy nem vonul messzire, vagy nem megy át a földközi tenger, vagy nem megy át a Szaharán. Annyit tudtunk, hogy ők valahova eltűnnek Afrikába, feltetően átmennek az egyenlítőn is, de az biztos, hogy a Szaharától délre telelnek. Ez volt az összes információnk, és valamikor ilyen 2006-7 környékén én csináltam egy felmérést, akkori eszközökkel megpróbáltam az összes megfigyelést, amit valaha a kékvércséről a telelési időszakban tettek és közzétettek, azt összegyűjtöttem, és ez alapján hát szinte bárhol lehetett volna a költött terület Afrikában. És a nagy áttörést az hozta, hogy 2009-ben egy műoldas jeladókat forgalmazó céggel együttműködve a legújabb, legkisebb eszközüket tesztelhettük, és akkor 9 madárra tettünk fel jeladókat. Talán még 2 másik projekt volt a világon, akiknek odaadták tesztelni ezt a kisméretű jeladót. Vagy a vércsék picik, ők ilyen 120-160 grammos állatok, nem lehet rájuk olyan jeladót tenni, mint mondjuk egy kutyára, macskára, vagy egy nagyobb sasra, amiben nagy elektronika van, nagyon picinek kell lenni ennek a jeladónak, és akkor 2009-ben jutott a technológia oda, hogy ilyen pici jeladókat lehetett felrakni, és akkor derült ki számunkra, hogy merre, hova és hogyan mennek, és akkor tárult fel ez a mostani történet első eleme, hogy már azok a madaraknak is egy része ezen a helyen, amiről most ma szó volt itt, megfordult. És azóta több állatot jelöltünk, összesen most már szerintem olyan 50 fölött vagyunk, és jelöltünk Olaszországban, Kazasztánban, jelöltünk a Fekete-tenger partján vonulás, akik később, mint számunkra kiderült a jeladó alapján, Oroszországban, Ukrajnában költöttek. Az egész költő területről származó madaraknak szinte mindegyik, aki márciusig eljutott, az megfordult ezen a mega gyülekező helyen Angolában.
Miért pont Angola?
Erre a kérdés nem fog tudni válaszolni, hogy miért pont Angola. Azt meg tudom mondani, hogy miért ott. Vagy van egy jó sejtésünk, hogy miért abban a régióban. Az egyik fő ok az az, hogy a tavaszi vonulásra készülnek fel márciusban madarak. Valamikor április vége, május elején érkezik meg a kékvércséknek a zöme ide a költőterületre, tehát egy hónappal időben ezelőtt vagyunk. Ebben az egy hónapban nekik át kell kelniük az egyenlítői esőerdőn, a száhelővezeten, a sivatagon, át kell kelni a földközi tengeren, és ezt nagyrészt mind széllel szembe teszik, mert a sivatagban ilyenkor általában szembeszél fúj. Az igazság az, hogy nagyon nehéz út. A tavaszi sokkal nehezebb út nekik, mint az őszi. Erre fel kell készülni, és az, hogy miért pont ott készülnek fel, ahol, aznak az az oka, hogy olyan mennyiségű termesz rajzik ebben az időszakban, abban a régióban, hogy még akár egy ilyen milliós vércse tömeg több heti, napi táplálkozásra se tud látható nyomot hagyni a termeszekben. Ez nagyon nagy méretű termesz, ezt az emberek is eszik, a vércsék is eszik, a kisénekes madarak is eszik, a gyíkok is eszik, mindenki termeszt eszik ebben az időszakban. Olyan tápanyagdús és olyan könnyen hozzáférhető táplálékforrás. Konkrétan a vércsék mellett lévő faluban az emberek hálókkal gyűjtik össze és csinálnak belőle ételt. Ez az egész régióra jellemző, ez a nagy termeszrajzás, vagy legalábbis számunkra úgy tűnt, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nyilván ez a kulcs annak, hogy ott vannak a vércsék. Ezt továbbiakban kell majd vizsgálnunk, hogy hol, mikor, mennyi, miért, miért pont itt, mik azok a körülmények, mi az, ami változtat a klímaváltozásra, mi az, ami egyéb veszélyforrás lehet a vércsékre, hogyha ez a táplálékforrás megszűnik. Az látható, hogy ez a fő oka, hogy ők azért vannak itt.
A vércsék tehát ott termesztesznek, itt Magyarországon rovarokat?
Rovarokat is. Itt Magyarországon a fiókákat nevelik, a fiókáknak általában érdemes valami nagyobb táplálékot hordani, mert azért egy pici sáskával, sáskánként felnevelni a fiókákat az nagy munka. Úgyhogy itthon nagyon sok pockot, mezei pockot esznek, mezei pockok az egyik fő táplálékforrás, de esznek egyéb gerinceseket, békákat, barnásó béka a másik ilyen nagy táplálékforrás, esetenként gyíkokat, vagy nagyon ritkán kisebb madarakat, és persze nagyméretű rovarokat. De itthon azért sokkal többet vadásznak talajon, úgyhogy nagyon más a menü Európában, mint Afrikában.
Na, ha már a menünél tartunk, akkor a vércsét is elmondhatjuk, hogy odakint megeszik.
Meg. Ez egy nagyon nehéz és kényes kérdés, mert nekünk, akik az elmúlt 25 évet aznak szenteltük, hogy egy Magyarországon fokozottan védett fajnak, mindent megtettünk, hogy nekik jó legyen, és oda megyünk, és azt látjuk, hogy mindenféle eszközökkel befogva, összetörve, félhalott vércséket hordoznak a kezükben a fiatal gyerekek. Ez egy nagyon szomorú látvány, de ugyanakkor nem lehet ítélkezni, mert nekik ez egy élelmiszerforrás. Másrészt meg egy olyan mennyiségű madártömeg van ott, hogy érthető, hogy ezt megpróbálják kihasználni. Ez számukra nem különbözik attól, mint ahogy mondjuk halász. Vagy nem különbözik attól, mint hogyha egy valamilyen nagy vadat elejtene egy vadász. Tehát számunkra emocionális töltetű, de számukra ez egy teljesen hétköznapi dolog. És igazából a jó megoldás erre az, hogyha informáljuk őket, elmondjuk, hogy ez miért nehéz ügy, miért nagyon egyedi az, ami ott a környezetükben van, és nincs másik faluban, vagy máshol a világon, illetve hogyha megpróbálunk valami alternatívát kínálni majd későbbiekben. És erre vannak programok, meg vannak lehetőségek.
A jövőben van, tehát a magyarországi kékvércsállomány köszönhetően annak, hogy 20 éve folyik egy fajvédelmi program a megmaradása érdekében, de közben, amíg néztem a filmet, amit vetítettetek, és néztem azt a több millió madarat, amiről azt mondtad, hogy szinte megbecsülhetetlen számban repkednek fölöttetek, hát akkor a magyar állomány most talán még csak egy csepp sem a tengerben.
Ez teljesen jogos, a magyar állomány egészen egy fán ül Angolában, és több négyzetkilométernyi vércse van, ez teljesen jogos, tényleg így van. Ezért is nagyon fontos, hogy ezt a helyet megtaláltuk, hogyha belegondol az ember, mert hát a világon az szinte az összes kékvércsét, hogyha ott most egy bozott tűz kitörne, vagy valami komolyabb behatást érne, valami mérgezéses esemény lenne, vagy bármilyen lokális, soha a világnak ki nem derülő pici hatás érne, az az egész kékvércs állományt a világon tönkre tehetné, annak ellenére, hogy legalább 4-5 ország rengeteg pénzt, energiát beletesz abba, hogy megvédje a saját kékvércs állományát. Az, hogy ezt a helyet megtaláltuk, és az, hogy ezen a helyen koncentráljuk a természetvédelmi erőforrásainkat, az a legfontosabb, amit tehetünk. Talán fontosabb, mint hogy itthon ládákat rakunk ki, vagy nem rakunk ki, vagy nem. Inkább úgy fogalmazom, hogy itt helyben az fontos, viszont az egész kékvércsállomány szempontjából meg az őszi-téli időszaka fontos.
Jó, pár évtizede tanulmányozzátok a vércséket, gondolom előttetek is voltak ott külföldi kutatók, vagy helyiek, angolaiak, akik ismerték ezt a gyülekező, ezt a telelőhelyet. Mi a tendencia, vagy mi az irány? Nő ott, vagy csökken a számuk? Említettük a milliós nagyságrendet, és mondtad, hogy megbesülni is nehéz. Mindenféle mesterséges intelligenciát hívtok segítségül, de még így is csak egy becslés az adat, amit kaptok a madarak számát tekintve. Azért csökken, vagy nő?
Nem nagyon volt ott senki előttünk. Tehát ezt mi fedeztük, mert mi fedeztük fel, a mi műholdas jeladós madaraink mutatták meg ezt a helyet. A helyi angolai hatóságnak fogalma se volt arról, hogy ez létezik. Sőt, igazából, ami talán a legmegdöbbentőbb, az az volt, hogy mikor megérkeztünk első nap a gyülekezőhely melletti városba, és elmentünk a helyi polgármester asszonyt meglátogatni és megkérni, hogy segítsen nekünk itt néhány dolgot elintézni. Kérdezte, hogy miért vagyunk itt, és mondtuk, hogy a vércsék miatt. És mik miatt? A vércsék miatt. Milyen vércsék? És mondtuk neki, hogy nézzem föl az égre, és ott volt 1500 kék vércse a feje fölött, de ő nem vette észre, hogy ott vannak. Ez egy nagyon látványos jelenség, de úgy képzelje el mindenki, hogy nem azon, hogy egész nap ott vannak a vércsék. Ez nem egy ilyen könnyen megtalálható valami, hanem egy specifikus napszakban naplemente előtt mondjuk egy órával oda megy az ember, és várni kell egy kicsit, és van egy 3-4 óra, amíg ez a jelenség lezajlik. És utána pedig éjszaka van, és sötét van, nem lehet látni. Tehát egy nagyon specifikus helyen, nagyon specifikus időben kell ott lenni, hogy az ember részese lehessen ennek. És azért ezt nem olyan könnyű megtalálni, nem úgy kell elképzelni, mint a gnúk vándorlását, hogy így már messziről látni, és
hatalma,
igen. Sőt, mondjuk 50-70 kilométerrel a gyülekező előtt nem is nagyon lehet látni egyáltalán kékvércsét a levegőben. Pedig ott van a környéken valahol 1 millió madár, vagy több százezer madár, kéne, hogy lássuk őket, és egyáltalán nem is lehet látni, csak hogyha már egész közel érünk, és egész délután van, akkor kezdjük el látni a madarakat. Napközben felmennek a levegőbe, és nagy területeket bejárva eszik a termeszeket, de ez magasan van, és ez egy pici madár. De a kérdésre nem válaszoltam, nem tudjuk, hogy hogyan változik. Mert annyira megbecsülhetetlen a madártömegnek a mennyisége, hogy ha most eltűnne 100 000 madár ebből, vagy 50 000 madár ebből, ami hangsúlyozza Magyarországon 1200 pár van, tehát egy jó évben a fiókákkal együtt van 6-8 000 madár. Ha ebből a tömegből, ami kint van, eltűnne 50 000 madár, nem vennénk észre.
Mi a következő lépés a kékvércse védelme érdekében? Most már összefogott diplomáciai szinten is az ő érdekükben Magyarország és Angola.
Sok ötletünk van, először is a helyi természetvédelmi szervekkel együtt működve valahogy az egy prioritás, hogy a nagy mennyiségű kiaknázását a vércséknek lelassítsuk, megállítsuk, vagy fenntartatóvá tegyük, illetve megpróbálunk több kutatási programot végrehajtani, illetve lehet, hogy megpróbáljuk összekötni korábbi projektjeinket az amúri vércsékkel, az angolai kékvércsézéssel, és megpróbálni egy ilyen nagy nemzetközi csapatot, ahol a nagy vércse összegyűlések vannak, a helyieket és a kutatókat összeszervez, egy ilyen nagy csapatot képezni. Úgyhogy vannak ötleteink még, de szerintem a prioritás az elsősorban az, hogy most megállítsuk, vagy lelassítsuk, vagy fenntarthatóvá tegyük a helyi vércse fogyasztást.
Egy fotókiállítás is kapcsolódik a filmvetítéshez, a Falkopolis című filmvetítéséhez, és ezen az egyik képen olyan emberek néznek bele a lencsébe, akik fél lábon ugrálnak autógumikon. Ez is a polgárháború maradványa vagy öröksége.
Hát igen, az egyik fő ok, hogy nem tudtunk nagyon sokáig eljutni Angolába, az az volt, hogy hát vidéki Angolában igen komoly taposóakna probléma volt. És ezért nagyon nehéz lett volna megszerveznünk, mert az, hogy az ember eljut a fővárosba, vagy ami nagyvárosba eljut, az egy dolog, de nekünk ugye ki kellett menni a Bozótba, egy specifikus helyre, ahol a vércsék vannak, és hát ezt megfelelő vezetés, helyismeret nélkül nagyon nehéz, és hát az áttörést az okozta számunkra, hogy találtunk egy olyan embert, egy helyi partnert, aki egy helyi NGO-nak, egy helyi aknamentesítő NGO-nak volt az igazgató helyettese korábban, ezért ő pontosan ismerte, hogy mely területek azok, amik aknamentesek, melyek azok, amik veszélyesek, és ő vitt minket el először a vércsékhez. Már akkor, mikor 19-ben először voltunk, már akkor sokkal jobb volt a helyzet, mint azt, ami egyébként ugye a híradásokból érezhette az ember, hogyha valamennyire érzékeny volt erre, de mostanra egészen nagy mértékben megtisztították Angolát a taposóaknáktól. Mikor tavaly voltunk, és ezt a filmet forgattuk, akkor már nem is merült fel bennünk, hogy ez a taposóakna veszély van.
Angolában nem először jártál.
Nem.
Ez volt a negyedik alkalom?
A harmadik vagy negyedik.
Harmadik vagy negyedik, mert nem is számolom.
Nem is számolom.
Mindig egy kezeden elférnek az utak. Milyen Angola?
Nekem az egyik kedvenc országom. Pedig jártam sok helyen a világon. Mikor először voltunk, azt hiszem talán 2019 tavaszán, akkor éppen egy politikai rendszerváltás, vagy nem is egy politikai rendszer, egy politikai erőváltás volt. Pár évvel voltunk a polgárháború lezárása után, egy 10-12 évvel, és megdöbbentően kedvesek és nyugodtak voltak az emberek. Volt valami pozitív hangulat, minden egy ilyen pozitív előretekintés, hogy a jövő innentől jobb lesz, és innentől megyünk előre. Meglepően tiszták voltak az utcák, meglepően rendezett volt minden, a szemétszállítást önkormányzatilag megszervezték. Ezeken a régiókban azért nem feltétlenül mindig szokott ez így lenni. És végtelenül kedvesek voltak az emberek. Tehát nekem tényleg az egyik kedvenc országom lett, arról nem beszélve, hogy nagyon kevéssé ismert, néhány kalandor lelkületű ember, mint én szokott eljutni vidéki Angolába, és hát az odavezető út, bárhova megyünk az országban, ami elképesztő tájakon visz keresztül, amik nagyon sajátosak és nagyon lehet más országokban látni. Szerintem zseniális hely Angola.
Az elhangzott beszélgetésben a kékvércsékről dr. Fehérvári Péterrel, az Állatorvosi Egyetem tudományos munkatársával, az angolai expedíció egyik résztvevőjével beszélgetett Tikovics Ernő. Most irodalmi részlet következik. Vojnics András, Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 36. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Március 8. A mai napot a pihenésnek szenteljük, némi néprajzi programmal tarkítva. Úgy érezzük, hogy a Teleki túra után megérdemünk némi kényelmet. Bevonulunk hát a Loyangalani Lodge gazdagokhoz szokott épületei közé. Van itt minden. Úszómedence, fürdőszoba, kétágyas szobák, luxus étterem. A vezér ezredes külsejű főpincér esténként belefúj az antilopszarvból készített kürtbe. Ezzel jelzi, hogy előállt a vacsora. És milyen vacsora? A legjobb európai éttermekével vetekszik, s ehhez jönnek még a trópusi ínyenségek. Ide a vendégek általában repülőgépen érkeznek. A kicsiny tóparti kifutópályán rendszeresen landolnak a néhány üléses gépek, s ha más nem, hát a postát hozzák. Ilyen géppel röpül el másnap Árpi és Tóth Laci. Nagyon szorítja már őket az idő. Azt tervezik, hogy megmásszák még a Kenyahegyet, s aztán irány Európa. A Loyangalani Lodge tulajdonosa, egy fiatal német elmondja, hogy valamikor pezsgő vízi életet álmodott a tóra. Az óriási, tiszta vízű tó, ahol ráadásul állandóan fúj a szél, ideális lesz a vitorlázásra, gondolta. Ebben a hitben volt egészen az első hajó vízre bocsátásáig. A hatalmas katamaránt egy erős szélroham felkapta, megforgatta és odacsapta. Volt hajó, nincs hajó. Ennyit erről, mondja a német, és kissé rágja a szája szélét. Sokba kerülhetett a kísérletezés. A Lodge szalonjában váratlanul kiderül, hogy nem is egy, hanem két osztrák expedíció járt erre. A második ki se tette a lábát a terepre. Megjöttek, ittak egyet, résztáblát erősítettek a falra, amelyben megörökítették nagyszerű vállalkozásukat, majd távoztak. Nyomban mi is elhatározzuk, hogy Nairobiban csináltatunk egy legalább ilyen szép táblát, és elküldjük a németnek, tegye fel a falra. Március 9. A luxus jó, de drága. Átköltözünk a kempingbe, ahol ugyan ivóvíz sincs, ellenben olcsó. Egész nap vizet szűrünk. A katadin szűrő mikroporózus kerámia betétje pár perc után eltömődik, pedig szemre tiszta a víz. Ezen kívül a leveleket olvassuk, amelyek Nairobiba érkeztek, s Liptai Sanyi hozta utánunk. Ez egész napi szórakozásunk, már minden sort kívülről tudunk. Felkeressük a Loyangalani katolikus missziót. Nagyon készséges olaszok vezetik, nekik adjuk át a Teleki emlékkönyvet. Ígéretük szerint híven fogják őrizni. Az itteni templomnak valódi harangja van, ami nem kis dolog, a legtöbb helyen egy kiselejtezett autókerék helyettesíti, amit vasrúddal püfölnek. De nem csak harangjuk van, hanem ami még fontosabb, saját benzinkútjuk. Kapunk üzemanyagot, még a tartalékkannákat is megtölthetjük. Óriási dolog ez, nagy a boldogság, hiszen amikor nekivágtunk ennek a szakasznak, fogalma sem volt senkinek, hogy hol kapható üzemanyag. A térképen feltüntetett benzinkutak nem léteznek. Most már folytathatjuk utunkat északnak, a Stefánia tó irányába. Felkészülünk a másnap indulásra. Mindent, a sátrakat is beleértve felrakunk a kocsikra, s éjszaka szanaszét heverészünk a pálmafák tövében. Nincs mitől tartanunk. Az éjszaka meleg, skorpiót errefelé nem láttunk, csak gyászbogarakat. Azokat meg összefogom. Március 10. Kora reggel Géza óriási adag tojásrántottát varázsol a tojásporból. Jól lakva, vidáman és elégedetten veszünk búcsút Loyangalanitól. Jumbe, Ludwig és Samu, a három Toyota Land Cruiser az útnak kinevezett keréknyomon kezdetben a part közelében tekereg. Néha megállunk, itt földrajzosaink véget nem érően fényképeznek, méricskélnek, jegyzetelnek. A nyomok a tó fantasztikus méretű szintingadozásaira utalnak. Ez Gyuszi szakterülete. Telekiék idejében a szokottnál jóval magasabb lehetett a vízszint. Part közelben nagy számú fák látszanak, amelyek most mélyen a tóban vannak, jegyezték fel. Azóta a tó vagy 100 méterrel húzódott vissza. A mai vízszint felett vagy 80 méterrel kagylók és más vízi állatok maradványait gyűjtjük. Jancsi számításai igazolni látszanak azt a feltevést, hogy a Rudolf-tónak egykor lefolyása lehetett a Nílus vízgyűjtője felé. Szeretnénk még ma elérni a Szibilói Nemzeti Parkot. A Rudolf-tó északi felén elterülő és a közelmúltban létesített 2500 négyzetkilométeres védett területet. A park területén szenzációs paleontológiai feltárások, ősember maradványok és állatfosszíliák vannak. Itt kutatott Richard Leakey, aki most a Kenyai Nemzeti Múzeum igazgatója. A környező vidék egészen fel az etióp határig száraz, sivatagos vagy félsivatagos, mégis érdekes állatvilága van. Magában a tóban pedig a földkerekség legnagyobb krokodil populációja található. Már a tó déli felén is nagyon sok volt, de mi lehet itt északon? A számítások szerint mintegy 20 000 szörnyetegnek nyújt életlehetőséget a halakban gazdag víz. De egyelőre még oda is kellene jutnunk. Az információs anyagok jó előre elriasztják a félénkebb utazókat. Megtudhatjuk, hogy csak nehéz 4 kerék meghajtású gépkocsikkal járható a telep, s mindenki köteles elegendő üzemanyagot és vizet vinni magával. Így is éppen elég turista halt már szomjan. Amint eltávolodunk a partoktól, keskeny sziklás ösvényre kerülünk, ami minden, csak nem út. 4 kerék meghajtással, majd felezővel bukdácsolunk az éles peremű sziklákon. Fogy az üzemanyag, és repedeznek a gumik. Amikor megállunk, nincs pihenés. Kereket kell cserélni. Egyre gyakrabban látunk állatokat. Nagy testű topit, karcsú és hosszú nyakú gerenukot, és sok struccot. Néha emberek jönnek szembe, sovány birkákat, keszek kecskéket terelnek. A távolban tevék tűnnek fel. A száraz, szúrós akáciabokrok között a grevi zebrák ügetnek. Valamivel nagyobbak, mint a közönséges zebrák, főleg a fejük nagy. Alakra leginkább a szamárhoz hasonlítanak. Rajzolatuk is más. A sávok keskenyebbek és sokkal sűrűbben helyezkednek el, mint gyakori brokonánál. Olyan sűrű a csíkozásuk, hogy messziről az állatok szürkének tűnnek. A földrajzosok megint megállítják a konvojt. Térképlapokkal hadonászva a közeli dombok tetejére rohannak. Jancsi, Teleki és Hőnel leírásait, Hőnel szelvényeit veti egybe a valósággal meg a legújabb űrfotókkal. Minduntalan bebizonyosodik, hogy a 100 évvel ezelőtti utazók nagyszerű megfigyelők és komoly felkészültségű szakemberek voltak. A Nemzeti Parkba délután érünk, és azonnal el is tévedünk. Találomra követünk egy autónyomot, ami nem oda vezet, mint reméltük. De egyáltalán nem bánjuk. Egy még feltárás alatt lévő domboldalra jutunk, ahol valóságos kővé vált erdő bontakozik ki előttünk. Hatalmas fatörzsek hevernek a földön, félig betemetve, vagy állnak gigantikus oszlopként. A kovassavval átitatott, megkövesedett fák 3-4 millió évesek lehetnek. Már teljesen kőszerűek, tehát megfelelően kemények és nehezek, mégis a fás szerkezet kiválóan látszik. A méteres átmérőjű, eltölt fatörzseknek jól láthatók az évgyűrűi. Fantasztikus világ. A kőfák között zöld, barna és lila kövek hevernek. Sürgősen gyűjtünk mindenből, s a végén nagy erőfeszítéssel egy megkövesedett fatörzset is a kocsiba emelünk. Késő este találjuk meg Kubiforát, a Rudolf-tóba benyúló kis félszigetet. Nem Kubiról, szeretett tudománytörténészünkről nevezték el. A sötétben nem bukkanunk megfelelő táborhelyre, ezért a kis múzeumépület tornácán állítjuk fel a kempingágyakat. Amíg a többiek a vacsorát készítik, én a rohangáló rovarokat szedem össze. Tevékenységem ezúttal találkozik társaim egyetértésével. Nem szeretnek bogarak között aludni. A fárasztó nap után hamar álomba zuhannánk, ha nem riasztana fel a távolból felerősödő motorzúgás. Öreg Land Rover veri a port, vaksim pislogunk a fényszórók fényében. Rakterében vasbotos feketék ülnek. A Nemzeti Park közeli telepéről jöttek, csak miután igazoljuk magunkat, nyugodnak meg. Mi ugyan Nairobiban, a Nemzeti Múzeumban bejelentettük a látogatásunkat, ki is fizettük a szokásos díjakat, de még nem jelezték az érkezésünket. Talán nem is hitték a fővárosban, hogy eljutunk idáig. Francis, a feketék főnöke vérben forgó szemű, exaltált, de barátságos figura. Valamikor együtt dolgozott Leakey kutatócsoportjával, s azóta csak az ásatásokra tud gondolni. Roppant megörül nekünk, boldog, hogy majd körbevihet a feltáráson.
Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 36. részét hallották, felolvasta Szívós Győző. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársak voltak Bartók Beát a zenei szerkesztő, Karkus István és Péder Izsolt technikus, valamint a műsor készítője Tikovics Ernő.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!